Folytatjuk a beszélgetést Bánkuti Gáborral, a svájci bicskával, akinek mindenről mindig van véleménye, és hangot is ad neki. És ezt mi szeretjük, és remélem, hogy ti is szeretitek. A mai témánk, amit most kipipáltunk végre, az a poliamore. Jó mondom erre?
Poliamória magyarul.
Poliamória, igen, ez volt. Szerintem erről egyébként az a baj, hogy még szerintem kell, hogy beszéljünk, vagy fogunk, mert ezt nem lehet lezárni.
Nem mondod eléggé.
De egyébként lehet, hogy ez benne van. Tehát, hogy tudod, milyen nem? Azért nem mondom eléggé, mert valószínűleg valamilyen egyetemes megoldást próbálok kicsiholni, de ez nem fog megtörténni.
Sosincs egyetemes megoldás.
Hát, igen, tudom. Mondja ezt a svájci bicska. Hát igen. A másik témánk, amit viszont ma beszeretnék dobni, az nem csak azért fontos, mert egyébként ez most egy forró téma, tehát hogy ezt most ma az oktatásban pedzegetik alkalmazni, hanem azért is, mert szerintem az, hogyha pólusokra bontunk, tehát hogy vannak bizonyos helyzetek, amikor az emberek csoportját egymásnak tudunk ugrasztani, meg vannak helyzetek, amikor éppen segítik, vagy ugyanaz a helyzet éppen egy másik munkakörben, vagy egy másik szakmában segíti a közösség együttélését. És én ezt szeretném megfejteni ma este, nyilván néhány kérdéssel majd, és ez pedig a teljesítményvérezés, ami úgy szól, hogy a munkavállalónak járó munkabér akkor jár, ha a megadott követelmény a teljesítményben végbe ment. És akkor ezt lehet, egyébként az a durva, hogy visszagondolok az én szakmai életemre, és annak a 80%-a teljesítményvérezés alapú, mert amikor én leadtam például egy fotósorozatot, és az hoztam a megállap, tehát minél pontosabb,
hát jó, minél... vállalkozóként szerepeltél.
Vállalkozóként, oké, okay, de várjál, az működik, az is, hogy vállalkozóként, tehát számlázom, vállalkozóként működsz, de folyamatosan ugyanazt a feladatot látod el. Tehát amikor az van, hogy te azt választod, hogy majd te magad után fizeted a járulékaidat, ez tök mindegy, az csak a formája annak, hogy te hogy veszed fel a pénzt. De vannak bizonyos szakmák, például egyébként a kreatív szakma ilyen. Itt a fontos szerintem az, hogy leírjuk pontosan, hogy mire vállalkozunk. Tehát egy pontos szerződést kell írni arról, hogy te hány képet csinálsz, vagy hány hangzóanyagot, vagy hány rádióműsort, hány percben,
és
milyen témában.
És a földről, ezért. És akkor elkészült
nem,
a száz
nem, nem,
kép.
A témáját is nyilván. Nem, értem.
Jó, de dobjuk be akkor, hogy mibe tette ezt fel? Tehát hol próbálnak teljesítménybérezést bevezetni?
Hát az oktatásban most egy
kérdés. Na, hát ugye a tanárok pontozásán kérdés, keresztül, hogy ugye a jobb tanár több fizut kap, kevesebb.
Igen, de hogy döntöd el, hogy egy tanár jobb vagy nem jobb, pláne úgy, hogy ugye az is egy kitétel, hogy milyen stílusban kommunikál a szülővel.
Hát, de, na és itt jön és a probléma, hogy méred a teljesítményt.
Hát,
tehát,
hogy méred? Itt
meg ugye ez
mennyiség.
Versenyt okoz, tehát hogy most, tehát hogy vannak olyan szakterületek, ahol marha jót tesz az ember típusból kiindulva, hogy teljesítménybérezés van. Ilyenek a szélszesek. Tehát egyszerűen, aki elmegy szélszesnek, az
ez pontosan tudja, hogy ez vár rá.
Igen, meg az egy valószínűleg egy olyan karakter, tehát érted, a munka típusából fakadóan a jó szélszes az olyan lesz, aki élvezni is fogja, hogy versenyeztetve van a többi szélszessel, és ez egy jófajta motivációt ad neki. Ha több autót ad el, akkor ő többet fog keresni. És igazából ez úgymond mozgatja őket. De például a szoftverfejlesztők között szerintem, vagy dizájnereket én nem teljes, tehát hogy én itt elkülöníteném azt, amit te mondtál, hogy ez egy egyes kapcsoló, hogy kész a fotó, nincs kész a fotó, akkor megkapod a pénzt. Aha. Ezt nem teljesen hívnám teljesítménybérezésnek. Én azt hívnám ebben, vagy hát a definíció szerint akkor ez is az, de hogy én arra akarnék kiukadni, amikor azt mondom, hogy figyú, kapni fog 100 egységnyi pénzt, és hogyha jobban csinálod 150-et, ha a kevésbé jobban, akkor csak 50-et, és vagy e között valahol, és akkor, hogy mi alapján méred azt, és akkor a következő kérdés az, hogy a csoportban a többi ember, aki ugyanígy van fizetve, a velük való kapcsolatodat ez hogy befolyásolja.
Hát igen, és itt ugye létrejön ugye a bérfeszültség, ami szintén egy ilyen elég fontos, mert elkezdünk pénzről beszélni, akkor ez nagyon hamar kiderül, hogy ez pusztán nem is teljesítmény alapú, hanem tárgyalás alapú az, hogy te mennyi pénzt kapsz. De amikor elkezd az bejön a képbe, hogy te hogyan beszéltél valakivel, az a hogyan, az milyen szempontok alapján születik meg a kérdés.
A szülő mit értékel vissza,
Esko? Igen, és érted, a szülő az értékelti az alapján, és a gyereke most egyszer egymás után hármast kapott, de én tudom, hogy az én kisfiam ötös. És ja, hogy érted? És akkor te bárhogy beszélhetsz azzal a szülővel. Szóval, és akkor ez a következő kérdés, hogy ez milyen mi, én a megoldást is szeretném egyébként
arra erre. Is tehát,
tök jó lenne, azt most nem feltétlenül a kritika a lényeg ebben a beszélgetésben, hanem az, hogy hogyha van egy ilyen téma, van egy ilyen felvetés, akkor arra milyen megoldásokat lehet?
És a megoldásra tehát, nem meg tudok politikamentes választ adni a konkrét esetben.
Próbálj meg, nem behoznék még egy konkrét dimenziót. Esetre appellál, mondom, mert hogy ez egy velünk élő, nyilván nem menekülök feltétlenül a felől, de ez egy velünk élő modell. Tehát ez van, ez létezik, ez szerintem azóta létezik, hogy amióta a kapitalizmus létezik.
Persze, és pont a kapitalista logika miatt van az, hogy valahol jelenleg is alkalmazzák a teljesítménybérezést, és valahol
de
nem, mert felmérték, hogy
valahol működik.
Így van, de mondanék még egy dimenziót, ami fontos. Tehát, hogy nem mindegy, mert a szélszeseknél is úgy van teljesítménybérezés, hogy te magaddal vagy összevetve. Ha egy autót adsz el, az ennyi, ha kettőt annyi, ha hármat annyi. De nem pedig az van, hogy aki a legtöbbet adta el, annak ennyi, és aki a legkevesebbet, annak annyi. Érted? Tehát, hogyha mindenki elad 100 autót, akkor mindenki ugyanannyi pénzt fog kapni. Nem pedig az van, hogy ha te eladtál 100-at, akkor keresel 100 egységnyi pénzt, eladott valaki 99-et, azzal ő az utolsó, akkor ő 50-et kap. Tehát nem az van, hogy egy zárt összeget osztunk le teljesítményarányosan, hanem annyiról van szó, hogy te önmagadban, ha többet teljesítettél, akkor többet kapsz, és ha mindenki sokat teljesít, akkor mindenki sokat kap. Ez kevésbé gyilkolja a közösségi hangulatot, mint az, amit ennél a konkrét esetnél kitaláltak, hogy van egy zárt rendszer, van egy X összeg, amit szétosztunk a tanárok között, és a jobb tanár többet fog belőle kapni, a keves, vagy én azt hiszem, aha, ez a logika. Na, és ez az, ami rohadtul gyilkos, mert ebben nem az van, tehát Magyarországon csak jó tanárok lennének, akkor is valaki kevés pénzt kapna a munkájáért, és ez gyilkos.
Milyen alapon jó tanár?
Hát azt se tudjuk eldönteni, hogy mi a fene a célja az oktatási rendszernek. Tehát ugye én csináltam több videót is arról, hogy mennyire rossz az osztályozásnak a működése, a kiválasztás a felső tanuláshoz, vagy a felső oktatáshoz, és e mögött amúgy az van, hogy még mindig nem tudunk egy stratégiát, most ilyen céges hasonlatból kiindulva, meghatározni, hogy na ez a célunk az oktatással, akkor ezek tudnak lenni a mérőszámok, és ez alapján meg tudjuk mérni, hogy jól működik-e. Tehát most az a célja, hogy a munkaerőpiacra termeljen embereket, általános műveltséget adjon, az érzelmi intelligenciádat fejlesz, a képességeidet fejlesz, érted? Ha csak be tudnánk lőni.
A fejlesztés szó nagyon jó, hogy behoztad, mert én pont ezen gondolkodom, hogy vajon ez hol lehet előremutató, tehát hogy hogyan tudunk együtt fejlődni egy ilyen rendszerben. Tehát azt kéne megnézni, hogyha már kitalálnak egy ilyen modellt, akár egy vitatott helyzetben, akkor abban hogyan lehet fejlődni, hogyan lehet együtt fejlődni. És én mindig behozom az egyén szerepét, meg az egyén felelősségét, hogy én egyénként egy ilyen közösségben, ahol ez mondjuk felüti a fejét, akkor hogyan tudok jól működni benne. Tehát, hogyha ez már megtörténik, akkor én hogyan tudok ebben fejlődni a többiekkel? Hogyan tudom a többieket segíteni abban, hogy fejlődjenek?
Mármint a most az fennálló teljesítménybéres igen. logikában,
igen,
vagy a...
Igen, igen.
Hát nyilván itt inkább az a lényeg, hogy van egy szakma, aminek vannak valamilyen dinamikái, és akkor a bérezést, meg a mérést, ezt ugye úgy kell kialakítani, hogy azt a dinamikát segítse. Én azt a példát szoktam felhozni, hogy mondjuk, nem tudom, fejlesztik ezt a szoftvert itt előttünk, ami kezeli a zenéket a műsorhoz, és akkor van két részleg ennek a cégnek, a fejlesztők, meg a tesztelők. A fejlesztők kvázi versenyeznek a tesztelőkkel, mert a tesztelők több hibát akarnak találni, a fejlesztők meg gyorsabban meg akarják oldani. Ha az egyik talál hibát, akkor azzal újra dolga lesz a fejlesztő, és ez egy nagyon leegyszerűsítés, de ha a fejlesztő meg jól csinálja, akkor meg a tesztelő meg nem talál benne hibát, és az ő versenydinamikájuk a teljes cégnek előre menetelt fog okozni. Na most itt az van ezzel a fajta teljesítménybérezéssel, hogy nem mondjuk a fejlesztőket és a tesztelőket ugrasztod egymásnak a munkájuk által, hogy a köztük lévő súrlódás okozzon előrehaladást, hanem a fejlesztőt a fejlesztőnek, akik elméletileg együtt kellene, hogy kreatív munkát végezzenek, de egymással versenyeznek, ezáltal nem tudnak őszintén flóba kerülni mondjuk a fejlesztés során. És én ezt érzem, hogy mondjuk egy intézményen belül a tanároknak az ilyen szintű versenyeztetése globális szinten, tehát hogy érted, akár az intézmény eldöntheti, hogy ő versenyezteti a tanárokat, de most állami szinten döntöttük el, hogy a tanárokat versenyeztetjük a tanárokkal.
Az a baj, szerintem ezzel az a probléma, hogy pont egy olyan időszakban történik ennek az ötletnek a felvetése, amikor amikor nem nevezhető már önmagában versenyképesnek például a tanári bérezés. De közben meg az van, hogy tehát képzeljük el azt a világot, hogy mondjuk az európai szinten vannak mondjuk a tanárok bérei, és mondjuk az egy ilyen ideális világ, abban megáll le ugyanezen a szakmán belül, az oktatásban abban megáll-e például a teljesítmény alapú bérezés. Tehát, hogy lehet, hogy ennek vannak alapjai, amiket előbb le kell fektetni, és
egy
utána...
Egyfajta teljesítmény alapú bérezés már eddig is volt. Ha te válasz szakkört például, akkor többet kapsz, mondjuk. Vagy ha te több osztályt viszel, akkor többet kapsz. Ez is egy teljesítmény alapú bérezés. Amit bevezetődik, az a szubjektív teljesítmény alapú bérezés, hogy a diákok visszajelzései alapján azt értékelik, hogy te mennyi fizut kapsz. Ami szerintem azért jó, nem jó, mert egy kicsit olyan dolog, mint hogyha minden nap megkérdeznéd az 5 éves gyerekedet, hogy mi legyen a vacsora, akkor minden nap gumicukor lenne a vacsora. Tehát érted, hogy tehát a diáktól az a tanár fog jó értékelést kapni, aki nem csinál semmit. Legalábbis mindegy, érted. Tehát nyilván vannak olyan diákok, akik felfogják.
Azért nem értek egy, mert ez is kommunikáció kérdése, tehát a diáktól. Én szerintem minden közösségen belül, és ez lehet, hogy a hierarchikus közösség is, akkor működnek jól, vagy akkor jók a dinamikák, hogyha mindig van visszajelzés, pontos, vagy objektív, ezt úgy mondom, hogy feltételezhetően objektív visszajelzés, és mindig jelzik azt, hogyha valamit te jól csinálsz, meg azt is, hogyha nem jól csinálsz, de hogyha nem jól csinálsz, akkor hogyan tudunk közösen fejlődni. Az előbb csak mondtad a zenei szoftvert, csak hadd tekintsek ki egy pillanatra, ez teljesen off topic, kaptunk egy üzenetet, amit nagyon szépen köszönünk Dávidnak, felolvasom. Jó, hello Viktor, a rádió zenei szerkesztőinek nevét kérek, említsétek már meg néha. Lehet, nem voltam elég körültekintő és figyelmes, de az oldalon nem találtam róla semmi infót, pedig igen, fontos, és ebben egyetértünk, műsorvezetők alá nagybetűkkel fel lehetne venni. Ezzel is egyetértek. Úgyhogy köszi Dávid, Bukowski József a zenei szerkesztője a rádiónak, de egyébként többen a rádió vezetői és tulajdonosa is iszonyatosan, nem véletlenül vagyunk ebben a rádióban, nem véletlenül indult újra a Rádió Café. Jó zenei ízléssel rendelkeznek, szóval mindenki hozzátesz ez a zenei palettához, amit a Rádió Cafén hallhattok. Úgyhogy tökéletesen egyetértek, ezt most bedobtam itt is, és be fogom dobni a weboldal szerkesztőinél is, hogy igen, ez egy
látod, a weboldal sincs kész.
Nincs kész.
Itt egy jó példa gyakorlati.
Igen, de még van még sok más példa is, de minden az a lényeg, hogy minden halad, minden megy előre, és ez legyen is így. Na, szóval visszatérve, igen, beragadt valami?
Ja, ne, ott tartottunk, igen, hogy objektív meg szubjektív mérés, és így tovább. Ez is egy jelenlegi probléma most így az oktatásban a méréssel kapcsolatban, hogy a jegyeket, azt úgy, tehát nekem az a bajom, hogy az objektív és a szubjektív nincs szétválasztva, és össze-vissza vannak kezelve. A jegyek az elméletileg, hát az igazából szubjektív, de mégis úgy kezeljük, mintha objektív lenne. Holott arról van szó, hogyha te egy matek fakton vagy, és 4-est kapsz, az mégis ugyanaz a 4-es, mint amit az alapszakos matekos kap, vagy elmész a legjobb iskolába, és ott kapsz 4-est, az ugyanaz a 4-es, mint amit egy rossz iskolába kap valaki 4-esként, és mégis a nap végén ezek vannak összeátlagolva és összehasonlítva. Tehát, hogy van egy igazából szubjektív mérőeszközünk, a jegyek, és objektívként kezeljük. Az érettség is ugyanilyen. Azért van elvileg, hogy objektívan megmérjük a diákok tudását, és az alapján tanulhassanak tovább.
De ez egy objektív mérőfok, nem?
Fenéket, a fenéket, mert az egyharmada az érettségire kapott
jegyednek, egy pálcával a kezedre.
50 pont a 150-ből, az ugye a szóbeli. De a szóbeli tételsort az iskola állítja össze, és az iskolában lévő tanárok is szóbelisztetnek. Na most az alapján, hogy onnan mennyien tanulnak tovább, meg hogy kerülnek az érettségig, azok belejátszanak az oktatási rendszer értékelésébe. Tehát az az iskola, ahol megbuktatnak a szóbeli, mert nem tud semmit, az magával csesz ki. Cseszik ki.
Igazad van, ikesige.
És szóval ez egy olyan dolog, mint hogy érted, hogy ha olyan szabályt hoznak, tehát a jogászok nem fognak olyan szabályt hozni, hogy annak a jogásznak le kell vágni a kezét, aki lop. Mert ők hozzák a szabályokat, tehát hogy az iskola, tehát hogy igen, az egy, tehát a 100 pont a 150-ből tényleg objektív, de igen. Hát ez igen. Olyan, mint hogy mondjuk miért fejleszten egy szoftverfejlesztő jó szoftvert, akkor nem lesz benne hiba, nem kell tovább dolgozni rajta.
Tényleg így van?
Nem, vannak ilyen poénok, hogy... Nem, vannak ilyen poénok, hogy hogyan old meg, hogy örökre legyen munkát szoftverfejlesztőként, menj el egy nagy céghez. Az is egy megoldás, és akkor utána rájuk a vírusírtót.
Ez a piac, nem?
Hát ez is, igen. De hogy ha te mondjuk elmész egy céghez, és eléggé gánykódot írsz, ami működik ugyan, tehát a cég az tud vele dolgozni, de az lesz a vége, hogy nincs olyan dokumentálva, meg átláthatatlan spagetti kód, ugye ezt mondják akkor, ha ilyen keszekusza, akkor az lesz a vége, hogy amikor te elmész, akkor úgy fognak visszakönyörögni, mert csak te érted azt a szart, amit te írtál.
Mert megint nem hiszem el, tényleg rád
azt az ürüléket, igen.
Igen. Nem hiszlek el. Na, zárjuk le ezt a beszélgetést, jó? Mert lejárt a mandátum mára. Mi a konklúzió? Ez tök jó, hogyha konkludálunk egyet. Tudom, hogy a poliamorinál ott volt konklúzió?
Nem kell poliamor életet élni, ha nem vagy poliamor. Pont.
Jó, kösz. Oké, és a másik témánál, a teljesen mindennapú bérezésnél. Én egy olyan konklúzióra várok egyébként, ami tényleg itt bendől el. Tehát, hogy ahol,
a piac eldönti, hogy hol kell teljesítmény alapú bérezni. A gond az ott kezdődik, hogy az oktatás az semmilyen piaci köze, tehát semmi köze nincs a piachoz, meg a kiválasztáshoz, meg ahhoz a működéshez, amitől egyáltalán jóvá tudna válni. Szerintem a jelenlegi oktatás egyben jó, hogy egy dolgot fejleszt, az öngyűlöletet, és a szorongást, meg a szégyenérzetet, és ezen felül olyan sok hozzáadott értéke nincs.
És a
tanárok teljesítménye alapú bérezése, az csak még tovább ront az ügyön.
Ezen a véleményen vagy ma. Jó, hát figyelj.
Remélem nem leszek többet gimis, és így maradhat ez a véleménye. Mondjuk a gyerekem, amikor gimibe megy.
Jó, legközelebb beszéljünk majd tovább lépési lehetőségről, vagy nem tudom, megoldásokról is, mert most itt próbálkoztunk vele.
Hát, amúgy egyszerű a megoldás, ha nem működik a teljesítmény alapú bérezés, akkor nem kell bevezetni.
Na jó, hát akkor figyelj, ez a konklúziónk már. Mánkuti Gábor, kösz szépen, hogy itt voltál ma.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Zseppuzsér helyett most már svájci bicska leszel. Jó van. Na, köszi szépen.
Sziasztok.
Nektek pedig, kedves hallgatók, köszönjük a mai figyelmet, köszi, hogy írtatok páran, és hallgassátok továbbra is szeretettel a rádiót, a Rádió Cafét, hogy szép estét mindenkinek, szavaztok.